Krízisek és katarzisok a családban címmel kapcsolódik a Házasság hete országos rendezvény sorozathoz, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei család esélyteremtő és önkéntes ház. Ennek a konferenciának számos előadása lesz a témával kapcsolatban. Szó lesz a kapcsolati erőszak áldozatainak segítéséről is. Előadója Sándor Lenkei Aida, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Szociális és Fejlesztő Központ Miskolci Krízis Ambulanciájának szakmai vezetője, akit szeretettel köszöntök a telefonvonal végén. Nem először beszélgetünk mi már itt a Csillagpont Rádió műsorában a kapcsolati erőszakról, az áldozatokról. Tesszük ezt most is az előttünk álló percekben. Mire kívánja felhívni a figyelmet?
Üdvözlöm én is a hallgatókat. Leginkább arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a kapcsolati erőszak az bárhol megjelenhet, és hogy nem válogat. Megjelenik mindenféle társadalmi csoportban, és nem jellemző az, hogy csak bizonyos társadalmi helyzetű embereknél jelenhet meg, és hogy figyeljünk oda a jelekre, figyeljük azt, hogy az a kapcsolat, amiben élünk, az nekünk harmonikus-e, hogy partnerként kezel-e a társunk minket. Ez egy nagyon-nagyon fontos és lényeges kérdés. Nem minden családi konfliktust kell összekevernünk a kapcsolati erőszakkal, de vannak bizonyos jelek, amikre érdemes odafigyelnünk.
Nehéz lehet odafigyelni akkor, különösen egy kapcsolat kezdetén, amikor szeretnénk annak látni a párunkat, vagy leendő párunkat, aminek mi elképzeljük, holott nem is biztos, hogy ez a kettő szinkronban van.
Igen, azt gondolom, hogy minden kapcsolat azzal indul, hogy szeretjük a másikat, tehát egyik sem azzal indul, hogy az egyik megütötte a másikat, vagy bántja szavakkal a másikat. Az, hogy ez kapcsolati erőszakká válik el, az idővel derül ki. Van, hogy rövidebb, van, hogy hosszabb idő kell hozzá, és nagyon sokszor nem is veszi észre maga az áldozat, hogy egy erőszak áldozataként ő már definiálható. Van, hogy évek telnek el, mire rájön, hogy ő teljesen mondjuk elszigetelt, hogy nincsenek már kapcsolatai, hogy mindent gyakorlatilag a párja irányításra mellett kell végeznie, és gyakorlatilag mondjuk anyagi függésben is, és társadalmi függésben is van tőle. Tehát ez teljesen változó, hogy kinek mikor derül az ki, hogy ő nem megfelelő kapcsolatban él.
A kapcsolati erőszak tulajdonképpen egy gyűjtő fogalom, és borzasztó széles a skála. És ugye vannak ennek enyhébb fokozatai, meg igen drasztikus fokozatai, és talán az enyhébb fokozatok, amik képes is harmonikusan együtt élni a társ.
Ezeket inkább úgy hívjuk, hogy előjelek, amiből aztán lehet erőszak, de lehet, hogy egy családi konfliktusnál megáll, és még az is lehet, hogy ezen a szinten kezelhető akkor abban az esetben, hogyha a társ az mondjuk felismeri azt, hogy nem él megfelelő harmóniában a másikkal, akár itt még ezen a szinten még egy családterápiával vagy párterápiával abszolút kezelhető lehet a kapcsolati konfliktus. Abban az esetben, hogyha ott már félelem mert társul az egyik fél részéről, akkor az gyakorlatilag már azt mondhatjuk, hogy kapcsolati erőszak, és ehhez nem kell, nem feltétlenül fontos fizikai erőszaknak megjelennie, tehát ezt lelki-verbális úton gyakorlatilag egyértelműen láthatjuk. Éppen egyébként most, és hogyha visszatérek a kérdésre, hogy hogyan akarjuk mi ezt kezelni, elindítottuk a Szeretet nem árt kampányunkat, ami kifejezetten arról szól, és azt próbáljuk meg bemutatni, hogy a kapcsolati erőszak nem csak a fizikai erőszakkal azonos, hanem a folyamatos vegzálás, a verbális bántalmazás az, amivel minden kapcsolati erőszak elindul, az jelen lehet egy kapcsolatban, és hogy érdemes erre odafigyelni, erre egy kis filmet készítettünk. Az internetet, a Facebook és az Instagram oldalunkon a Szeretet nem árt oldalon fog megjelenni, és reméljük, hogy minél több emberhez fog eljutni, tehát azt látjuk, hogy a médiában, amikor erről beszélünk, akkor sokkal többen kapják fel rá a fejüket, és sokkal többen keresnek meg minket. Tehát egy-egy ilyen kampányt követően mindig megemelkedik a megkeresések száma.
Visszatérve az előző gondolatra, a gondolatsorra, a kezelhető szó hallatán nekem az jutott az eszembe, hogy nem feltétlenül kell mindig gonosznak lenni, rossz embernek lenni annak, akitől fél az áldozat. Mert hogyha eleve az lenne, akkor ez a bizonyos kezelhetőség szó fel sem merülne.
Ez teljesen teljesen így van, hiszen két ember valamiért összeköti az életét. Most nem feltétlenül biztos, hogy házasságban, hanem egyszerűen csak egy életközösségben, és biztos, hogy akkor az a másik szerette. Egyébként nagyon sokszor halljuk azt, hogy hát szerelemből történt ez vagy az az erőszak. Nem szeretem egyébként ezt keverni, tehát ez nem szerelemfélt, és az erőszak az erőszak, tehát az egy bűncselekmény. Viszont azt látjuk, hogy egyébként a bántalmazókra nagyon jellemző, hogy maga a közvetlen környezete az egyértelműen nem tapasztalja azokat a jeleket, amit mondjuk maga a társ a négy fal között tapasztal. Általában a bántalmazó elbűvöli a környezetét, tehát mindig a társaság középpontjában van, vagy pedig arról erősítenek meg minket, hogy hát olyan rendes ember, tehát mindig köszön, hogy segítőkész, hogy odafigyel a gyerekeire, tehát a kívülről ez egy nagyon-nagyon szerethető ember, és meg sem fordul a környezetnek a fejében, hogy ez másabb lehet, és másmilyen ember az, amikor a négy fal között a párjával kommunikál. Kezdetben a párkapcsolatban sem jelenik meg, csak egy idő után, és egyre erősebbé válik. Tehát ugye azt a kapcsolati erőszaknak ilyen nagyon erős dinamikai folyamatai vannak. Elég sokáig tart az az időszak, amíg maga a bántalmazó behálózza a szeretettársát, és hát gyakorlatilag elbűvöli mindennel. Tehát azt érzi leginkább az áldozat, hogy hát így engem még soha senki nem szeretett, tehát annyira odafigyel, annyira kedves, annyira rajongó, és akkor ez van, akinél hosszabb, van, akinél rövidebb ideig tart, és ezt követően pedig egy-egy pici mondattal állítja fel a szabályokat, hogy mi az, amit elvár a másiktól, és mi az, amiket már nem tűr. És aztán ezek a mondatok egyre erőteljesebbé válnak, és ezért mondom, mivel ez fokozatosan történik, nem egyik pillanatra a másikra, szinte észre sem veszi maga az áldozat, hogy úristen, már most ott tartok, hogy már ide nem jöhet senki, már egy idő után nem is mehetek el dolgozni. Hát kezdetben ez csak úgy alakult, hogy azt mondta a bántalmazó, hogy hát ne dolgozz, mert majd én eltartalak, és majd mindent megteremtek, te csak legyél itthon a gyerekekkel, és akkor gondoskodjál róluk, meg rólam, és egy idő után gyakorlatilag már azt teszi észre, hogy nincsenek kapcsolatai, már munkahelyi kapcsolatai sincsenek, és aztán még erősebbé válik mondjuk ez a kontroll. Érdemes odafigyelni ezekre a jelekre, de azt gondolom, tehát hogy nem szeretném összekeverni, és azért mondtam az előbb ezt, mert nem szeretném összekeverni a családi konfliktusokkal. Tehát egy párkapcsolatban mindig vannak konfliktusok. Mindig tudjuk azt, hogy mivel tudjuk a legjobban bántani a másikat, és akkor, amikor egy-egy vita felmerül, akkor természetesen gonosz mondatok elhangzanak. Nem ezzel vannak a problémák, mert hogyha ez megoldható, hogyha kibékül a pár, és a másik változtat a viselkedésén, és jobban odafigyelnek arra, hogy mi az, amit a másik nem szeret, mi az, amit elvár tőlem, és ezt meg tudják beszélni, és változás is történik a kapcsolatban, akkor ez nem keverendő össze a kapcsolati erőszakkal, akkor ez egy családi krízis, ami éppen egy adott életszakaszban megjelenik, mert ilyen van, meg tudtuk oldani, és továbbra is azt gondolom, hogy a másik a tenyerén hordoz, és én is figyelek a másikra. Ezekben az időszakokban ez még visszafordítható, tehát akkor én azt gondolom, hogy itt nincs a kapcsolatban félelem. Nem tartok a másiknak a haragjától, a dühétől, vagy attól a csendtől, amivel büntetni fog engem, mert azért ez is nagyon jellemző, hogy a kapcsolati erőszakban mondjuk arról számolnak be az áldozatok, hogy napokig, hetekig nem szól hozzá a másik, mert úgy gondolja, hogy ő hibázott, vagy megbántotta, és hát gyakorlatilag ugye ezt látja a gyerek is ebben a kapcsolatban, és ugye ezt tanulja meg, hogy ezeket így kell kezelni. Tehát azok már azért egy erősebb jelek tudnak lenni.
Hát nagyon nehéz meghúzni a határvonalat a házasság vagy a kapcsolaton belüli krízis és kapcsolaton belüli erőszak között. Nagyon nehéz a felismerés.
Nagyon. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy szerepe van a környezetnek. Tehát, hogyha kap visszajelzést mondjuk egy barátnőtől, egy szülőtől, hogy de hát kislányom, miért hagyod, miért beszél veled ilyen csúnyán, vagy ugye férfiak esetében is megjelenhet, ez már ők is lehetnek áldozatok. Tehát egy barát visszajelez, hogy ez így nem feltétlen normális, hogy mindent mondjuk te csinálsz. csinálsz, és akkor ő nem kapcsolódik bele a mindennapi életbe, vagy nagyon csúnyán beszélt veled, vagy megalázott, és szerintem ez így nem helyes. Hogyha kapja ezeket a visszajelzéseket, akkor azokon el tud gondolkodni. Akkor van a baj, amikor ugye annyira elszeparálódik maga az áldozat, hogy a környezet sem látja, hogy mi történik vele, mert erről nem beszélhet, vagy kifelé is olyan színjáték zajlik, amikor valaki a környezetből mondjuk látja őket működni, akkor minden trendben lát, tehát hogy ott nem jelenik meg, csak a négy fal között. Tehát azok a nehéz helyzetek, ezért fontos, hogy minél többet beszéljünk róla, hogy minél többet halljon az áldozat arról, hogy egyébként ez nem normális, amiben ő van. Tehát az nem normális, hogy neki be kell számolni minden percéről, hogy mondjuk naponta 10-15-ször felhívja a párja, hogy éppen hol van, mit csinál, vagy hogy mindig megy érte a munkahelyére, és számon kéri, hogy miért azzal az emberrel jöttél most ki az ajtón, és biztos, hogy vele csalsz meg. Tehát egy ilyen nagyon túlzott, felfokozott féltékenység áll a középpontban, vagy hogy ő egyáltalán nem rendelkezik semmiféle pénzösszeggel, mert mindennel el kell számolnia. Ezt a fajta erős kontrollt, ezt egy idő után kell, hogy érezze maga az áldozat, de lehet, hogy addigra már elteltek évek.
Nehéz helyzetben van a tekintetben is, hogy a bántalmazó az a külvilág felé egy bájos, sármos, udvarias, szimpatikus ember. Nehéz a másik oldalt meglátni benne.
Így van, nagyon sokszor erős befolyással is rendelkezik, hatalommal is rendelkezik, tehát nem csak a kapcsolaton belül, hanem egyébként a munkájában is, mert mondjuk vezetőbeosztásban van, mert anyagilag mondjuk nagyon jól szituált, és gyakorlatilag elhangozhatnak olyan mondatok is, hogy te úgysem tudnál az életben megállni nélkülem, tehát hogy én tartalak el, én keresem a pénzt, te meg csak költöd, és te egyébként nélkülem senki lennél, mert ha én itt nem lennék, akkor gyakorlatilag nem tudnál megállni a lábadon. És ezt az idő után, amikor ugye nagyon sokat hallja az áldozat, akkor ugye el is hiszi, hogy hát tényleg, hát én végül is nem is keresek, és végül is ő az, aki anyagilag megteremti nekünk a biztonságot. És leginkább akkor jelenik meg már az anyagi kérdés erősen, amikor fontolgatja maga az áldozat, hogy kilép ebből a kapcsolatból, és elgondolkodik azon, hogy hát de hogy is fogok én élni, tehát hogy nincs munkám, nincs semmilyen jövedelmem, mondjuk még aláírtam egy házassági szerződést is, amiben lemondtam mindenről, gyakorlatilag nem dolgoztam már évek óta, ugyan hogyan tartanám el a gyereket, tehát hogy hova is mennénk, csomó kérdés megfogalmazódik benne, és akkor nagyon sokszor el is bizonytalanodnak ilyenkor, hogy hát lehet, hogy akkor így nem is kéne nekem ebből kilépni, mert nincs esélyem rá. Elhiszi, hogy nincs segítség, és ebből nincs kimenekülési lehetőség. És ezért fontos, hogy beszéljünk arról, hogy már pedig vannak erre eszközök, meg tudnia kell, hogy mihez van joga, nem kell mindig mindent elhinni, amit a másik mond. Tehát hogy érdemes erről megbizonyosodni, hogy tényleg valós-e, amiről ő beszél, hogy ő úgysem jó anya, vagy úgysem jó apa, úgysem láthatja majd a gyerekét. Tehát kap olyan mondatokat, amit hajlamos elhinni, hiszen látja azt, hogy milyen befolyással bír a környezetére a párja. Ezért többet gondol mögé, mint ami valójában van hatalomként.
De ha az elszigeteltség, az elzártság jellemző az áldozatok szempontjából, akkor honnan jut ezekhez az információkhoz hozzá?
Hát, igen, attól függ, hogy ugye milyen fokú az elszigeteltsége, tehát hogyha tud egy rádiót hallgatni, mint ahogy most mi is beszélünk, és mondjuk megtalálja egy-egy mondat, és azt mondja, hogy fú, hát ezt én is kaptam ezt a mondatot, és lehet, hogy kéne ezen gondolkodnom, akkor gyakorlatilag az elszigeteltségből egy pici rés a pajzson, tehát hogy ugye be tudunk jutni az áldozathoz, illetve hát nagyon jellemző az, tehát hogy a média szerepe az nagyon fontos, hogy egyre többet legyen erről kommunikálva az, hogy hol lehet segítséget kérni, tehát ez egy nagyon fontos kérdés, illetve az is izgalmas, hogy lehet, hogy ő ugye nem jön ez a környezetének, de mondjuk van egy gyerek, az a gyerek az intézményben jár, és a gyerek az mindig tünethordozó. A gyerek is valamit fog ebből, hogy mi történik otthon, és ezt a viselkedése leképezi, ha még a szavai nem is, de a viselkedése mindenképpen. Ha ezt észreveszik a szakemberek, észreveszik a pedagógusok, az iskolai szociális segítők, vagy egy iskola pszichológus, akkor ők azért már tudják, hogy hová lehet fordulni segítségért, hová tudják őt irányítani, delegálni. Mi nagyon szoros kapcsolatban vagyunk ezekkel a szakemberekkel, így tudunk kapcsolatba lépni az áldozatokkal.
Ugyanakkor arra is figyelni kell, hogy a gyerek leképezi ezt a mintát, tehát ugyanúgy leképezheti a bántalmazó mintáját is.
Igen, hát sokkal nagyobb az esélye annak, hogy az a felnövekvő gyerek mondjuk bántalmazó lesz, vagy az a felnövekvő gyerek az áldozat szerepe fog kerülni, de mindenféleképpen azt tanulja meg, hogy egyébként egy kapcsolat így működik, vagy pontosan olyan személyiségtorzulást is eredményezhet nálam, hogy nagyon nehezen alakít majd ki intim kapcsolatot, mert azt mondja, hogy nekem erre nincs szükségem. Tehát, hogy nem enged magához közel társat. Nagyon-nagyon sokféle színe lehet annak, hogy egy-egy gyerekben felnőttként ez hogyan jelenik meg. Vannak gyerekek, akik felnőttként emlékeznek vissza arra, hogy én nem is gondoltam, hogy az én anyám is, hogy az én apám is ebben a helyzetben volt, mert hogy most jövök rá, hogy ezt tanultam meg, hogy nekem ezt tűrnöm kell, nekem ezt el kell viselnem, mert hát ezt tanultam meg, hogy holtomiglan, és jóban, rosszban együtt vagyunk, és hát itt a jó Isten előtt megfogadtuk, hogy mi nem fogjuk egymást elhagyni, tehát akkor nekem tűrnöm kell. Ez egy nagyon nehéz helyzet, de az, amikor már ő erre ráeszmél, vagy felismeri, az már mindenféleképpen a megoldáshoz vezető út, vagy a kifelé vezető út, hogy rájön arra, hogy akkor az ott nem biztos, hogy kerek volt. Csak akkor engem még megvédtek ettől. Tehát azért gyakran előfordul, hogy a gyerekek ilyenkor elvonulnak, tehát egy konfliktus, és akkor nem kell kapcsolaterőszaknak lenni egy családi konfliktus kapcsán, és ugye igyekeznek a gyerekek távol tartani magukat mondjuk ezektől a vitáktól, vagy veszekedésektől, bevonulnak a szobájukba. Itt most a nagyobb gyerekekre gondolok, és a gyerekek meg nem értik, vagy sírnak, vagy a bár közé állnak, tehát ugye azok már nagyobb traumatikus élményeket is jelenthetnek. Teljesen változó, hogy egy-egy gyerek mit él meg egy kapcsolatban. Van olyan gyerek, aki ő maga kér segítséget az édesanyja vagy az édesapja részére. Tehát ő szól a pedagógusnak, vagy ő mondja el az iskola pszichológusnak, vagy szociális segítőnek, hogy igen, nálunk gond van, és nem tudok otthon tanulni. Van, aki ki is tudja ezt mondani. Ugye ott már könnyebb megfogalmazni, meg segítséget nyújtani. Amikor csak tüneteket kell felismerni, az a nehezebb, főleg kisebb gyerekeknél.
Hogy segíti ez a felismerés a gyerekben a toleranciával és az egészséges kompromisszummal szorosan összefüggő érzések, képességek kialakulásának a folyamatát?
Ez abszolút személyiségfüggő, hogy egy gyerekben ez hogy csapódik le. Van, aki rettenetesen mondom, tehát hogy a intimitás nem igazán akar, mert nem mer, mert fél attól, hogy vele is az fog történni. Van olyan áldozatunk, aki gyerekként azt mondja, hogy azt tanultam meg, hogy így kell viselkednem, és akkor gyakorlatilag már egy olyan ember mellé áll igazán párként, aki hasonló hatalommal bír, mint ahogy ő azt látta a saját családjában. Tehát azt mondja, hogy ezt szoktam meg, tehát ebbe szocializálódtam, mert nekem ez nem fura. Vannak transzgenerációs mintáink, tehát ezeket ugye örökítjük. Nagyon sokat mondjuk azt, hogy hát én nem akarom majd a gyerekemnek ezeket a mondatokat mondani, mert ez nem tetszett akkor, amikor az édesanyám mondta, ezt már mégiscsak mondom, mert hogy gyakorlatilag ezt tanultam meg, tehát magunkból nem tudunk kivetkőzni. De igen, tehát mindenféleképpen egy bizonytalanságot jelent aztán a párkapcsolatban, vagy így, vagy úgy, ezek a mintázatok, mert ezek rögzülnek a gyerekben. Hiszen a gyerek az egy kiszolgáltatott helyzetben van, tehát ő azt tudja, hogy a szüleim megvédenek engem, és a szüleim azok, akik vigyáznak rám, és akik megmutatják, hogy hogyan kell viselkednem. Kimondatlanul, erről is szól a szülő-gyerek kapcsolat, és hát gyakorlatilag mindent örökítünk, minden megmarad. Tehát vannak olyan áldozataim, akik itt ismerik fel a beszélgetés során, hogy úristen, gyerekként ő mit is élt meg, és az a trauma mondjuk nem lett feldolgozva, hogy azzal is mondjuk dolgozni kellene ahhoz, hogy ő elhiggye magáról, hogy ő értékes, hogy ő szerethető, és hogy nem ő a hibás azért, amiért a szülei házassága tönkrement. Mert nagyon sokszor megkapják ezt a mondatot, vagy ha nem kapják meg, akkor ezt érzik, hogyha ők jobban viselkedtek volna, ha ők jobban tanultak volna, ha ők jobban beleálltak volna bizonyos helyzetekbe, akkor biztosan nem ment volna tönkre ez a házasság. Miközben szó sincs erről, tehát hogy nem a gyerek az, aki hibás ezekben a kapcsolatokban, itt két felnőtt embernek a kapcsolatáról szól a történet, és a gyerek az elszenvedője ennek, és érdemes lenne, és jó lenne, ha a gyerekekről ez a teher ugye le lenne véve, hogy neked ehhez nincs közöd. mert az nagyon nagy felelősség és felgyülemlett feszültség lehet a gyerekben, és azért a bántalmazott gyerekeknél azért az is megjelenik, hogy így túlkompenzálnak, meg maximalizmus is jellemző lehet rájuk, hogy nagyon jól szeretnének teljesíteni, csak ötöst visznek haza, és hát nagyon szeretnének tanulni, pontosan azért, hogy nehogy ez legyen a konfliktus forrás, ami egyébként csak egy ürügy a felnőttek között.
Végül két nagyon fontos kérdés, hogy hol és hogyan fordulhatnak segítségért a kiszolgáltatottak?
Nagyon sokféle módon, a szeretetnemár.hu honlapon mindent megtalálnak rólunk, az Ökumenikus Segélyszervezet krízis ambulanciájáról. Személyesen is felkereshetnek minket előzetes bejelentkéssel a 0630-309-1552-es telefonszámon, vagy e-mailen a miskolc.krízisambulancia@segélyszervezet.hu oldalon, és hát személyesen is jöhetnek, telefonon is tudunk tanácsadást nyújtani, és most már hát a Covid megtanított minket arra, hogy online is nyújtunk tanácsadást, tehát most már a fizikai távolságok sem jelenthetnek akadályt, mert akár Skype-on, vagy Zoom-on, vagy nagyon sokféle platformon tudunk tanácsadást nyújtani jogi, pszichológiai és szociális kérdésekben.
És talán ez segíti is jobban az egymásra találást, gondolom. Köszönöm szépen a tájékoztatást!
Én is köszönöm, hogy meghallgattad!